Tisztelt hallgatóság! Szabó T. Attila, az erdélyi magyar népnyelv kutatás kiváló szakembere, egy tanulmányt írt az erdélyi magyar társadalom kutatásról, és ebben Domokos Pál Péter munkásságát az egykorú ifjúsági népkutató vállalkozások elébe helyezi. Ő valóságos vándorapostol módjára járta be a moldvai falvakat, írja, és gyűjtötte az ott élő magyarságra vonatkozó társadalmi és néprajzi anyagot. Azt hiszem, hogy itt van a forrása a moldvai csángok vándorapostola kifejezésnek, már sok mindenkinek oda ajándékozták, hogy ez mondta vagy az mondta, de azt hiszem, hogy ez a Szabó T. Attila írás a valódi forrása. Azóta nagyon sokan használták, most, hogy átnéztem a édesapáról szóló írásoknak nagy részét, vagy egy részét, most látom, hogy ez mennyire szinte szólássá, vagy vált, olyan sokan használják rá ezt a kifejezést, és ahogy itt haladtam előre, és eljutottam a végére annak, amit majd mondani szeretnék, rájöttem, hogy ez egy nagyon találó megnevezés Domokos Pál Péterrel kapcsolatban. Második képet. Amit most látnak, az az ő ex-librisze, amit még Kolozsváron csináltatott, és itt, ha nem is apostol jellegű, de minden esetre egy vándorlegényt lehet látni, ahogy átlép a hegyen, a Csíkból Moldvába. Ezt az ex-libriszt, ez Köpeci Sebestyén József, egy híres, kiváló heraldikus készítette. Ő csinálta a Márton Áron címerét, és ha jól tudom, akkor a román állami címert is annak idején vele csináltatták, olyan nagy hírű és olyan jó szakember volt. Tehát lehet látni itt az egyik címert, ez a székely címer, ott a másik oldalon ott az ökörfejes moldvai címer, itt az egyik fajta templom, másik fajta templom, és a vándor legény kezébe egy hegedű van, és a vállán egy tarisznya. A gyűjtéseket, vagy a népzenei gyűjtő munkát azt kaptam feladatul, hogy lehetőleg arról legyen szó, de közben azért időnként máshova is kitekintek. Mielőtt az első gyűjtőútról szólnék, ennek a közvetlen előzményeit meg kell mutatni, mert úgy lehet csak megérteni, hogy hogy is jutott elő 1929-ben Moldvába. Tehát ő egyes születésű, 901-es, ezért könnyű mindig követni, hogy mikor hány éves. 1923 és 26 között Budapesten járt felsőbb iskolákba, miután elvégezte Csíkba a tanítóképzőt, és rövid ideig tanítóskodott is, úgy érezte, hogy további képzésre van szüksége, és ezért jött a budapesti polgári iskolai tanárképző főiskolára. Ez egy 3 éves főiskola volt, és ezt végezte el 23 és 26 között. Hogyha kimondjuk ezeket az évszámokat, akkor próbáljuk meg mögéje képzelni, hogy milyen légkör lehetett akkor Budapesten és Erdélyben is, tehát ez a trianoni döntés közvetlenül követő évekről van szó. Ebben a 3 évben nagyon sokat tanul és tapasztal, ezek nagyon fontos évek voltak. Megismeri Bartók és Kodály nevét és törekvéseit. Valószínű, hogy Szabolcsi Bencével is megismerkedik, de ha nem, akkor nagyon hamarosan Csíkba vele is összekerül. Ezek az évek az első Kodály gyermekkórusok évei, a villő, a túrót eszik a cigány, a gergelyjárás, ami valószínű, hogy neki még különlegesebben fontos volt, 23-ban jelent meg a Bartók Kodály erdélyi magyarság, 150 erdélyi népdal. Elképzelhetjük, hogy mit érzett egy 22-23 éves Csíkszeredából felkerült fiatalember, amikor meglát egy olyan könyvet, amiben a székely népdalok vannak. 924-ben jelent meg Bartók a Magyar Népdal című könyve. Szóval ez a három év, ez pontosan olyan három év volt, amikor nagyon sok mindent magába szívhatott, olyasmit, amit vitt magával haza. 926-ban hazatér, és kinevezik a csíkszeredai tanítóképző ideiglenes helyettes zenetanárának. 7 évvel ezelőtt ott nyerte el a tanítói és kántori oklevelét. Mit is jelentett ez az ideiglenes helyettes zenetanárság? A képző és a gimnázium minden osztályában ő tanította az éneket. Hétfő reggel 8-tól szombaton este 6 óráig, az ebéd szünetet kivéve minden iskolai órában tanított. Kis szünet, hogy ezt föl lehessen fogni. Emellett annyiféle tevékenységet fejtett ki, hogy annak gazdagsága és sűrűsége alig is követhető. Szőcs János szeredai muzeológus és tanár írt róla egy tanulmányt az Erdélyi Múzeumban, és ott van egy-két nagyon érdekes mondat pontosan ezekről az évekről, amikor már otthon van és elkezd működni. A 20-as éveiben járó tanár igen tehetséges, nagy bátorsággal, óriási munkabírással és tettvággyal megáldott fiatalember. Tenni akarását úgy szólván semmi akadály nem töri meg. Öntörvényű egyéniség, de egész élete szolgálat. Ez egy fontos mondat, azt hiszem, ami az egész életére érvényes. Öntörvényű egyéniség, de egész élete szolgálat. Kórust alakít, több kórust, fiúvegyes kart, és velük az új magyar zene gyermekkórusait tanítja be. Járják az egész megyét, a falvakba tartanak hangversenyeket, ezeket elég pontosan tudjuk, mert tanítványainak visszaemlékezése több is fennmaradt, illetve elküldték nekünk, és nagyon szépen és érdekesen írnak arról, hogy milyen élmény volt nekik a Domokos Pál Péter tanítása. Kodálytól kapja frissiben a gyerekkórus kottákat, úgy mondta, hogy a Süket Sógor című gyerekkórus előbb szólalt meg Csíkban, mint Budapesten. Egy másik nagyon jellemző mondata, először is harisnyábas csizmába öltöztem. Vagyis vasár és ünnepnap a hagyományos székely férfi viseletet hordta, a harisnyának nevezett szűk fehér posztónadrágot, mellényt és csizmát. Nagy feltűnést keltett, nem vették nagyon jó néven sokan, a tanártársai különösen nem, valószínű feltűnéskedésnek tartották, de ragaszkodott hozzá. Az első képen ott a Csíksomlyói Ferences rendház előtt lehet látni a fiatal tanárt, fönn egy Ferences baráttal az ablakban, és a másikon pedig egy jellegzetes kép róla. Kitartott nagyon is az elvei mellett, fontosnak tartotta, később is így látta helyesnek, így esküdött, ez Kézdivásárhelyen 935-ben, és 90 évesen a pápa látogatáskor a bazilikában tartott csángó misén is így jelent meg. A viselet nála nem külsőséget jelentett csak. Az eleve meghatározza, jellemzi a viselőjét. Azt jelenti, hogy nyíltan vállalom, aki vagyok. És ezt plántálta tovább. Azokban az években indult el az úgynevezett szőttes mozgalom, és ennek az eredménye azt lehet mondani, hogy máig követhető. Tehát ezekben az években a háború is a miatt is, szóval ezek nagyon nehéz és zavaros évek voltak a mindenütt. Úgy mondják, hogy eléggé kezdték levetni a viseletet, és elindított egy olyan mozgalmat ő is, és a csíki értelmiség közül néhányan néprajzos érdeklődésű tanárok, művészemberek, hogy szőttes bálokat rendeztek. Ebbe aztán nagyon ügyesen szervezték az egészet, belekapcsolták a tanítókat és tanítónőket is az egyes falukba. A szőttes bál az azt jelentette, hogy ott csak szőttes ruhába lehetett megjelenni. Aki nem öltözött szőttes ruhába, az nem mehetett be a bálba. Úgyhogy egyből megnőtt a viseletnek az ázsiója. 929-ben, tehát még alig van otthon 3 éve, már sor került az első 1000 székely leánynak megrendezésére. Ami azt jelenti, hogy tömegesen öltöztek székely ruhába, és úgy vonultak végig Somlyóról Szeredába, és ez ismétlődött évenként, ez az 1000 székely leánynap rendezvény. Ugye, amikor 89-ben volt a változás, akkor az egyik első dolog volt, hogy felelevenítették az 1000 székely leánynap rendezvényeit, és a mai napig is tartják. Tehát ez egy nagyon jó távlatos gondolat volt. Később nem csak csíkból, hanem 3 székből is jöttek, szóval egyre bővült és tágult, és szokássá vált. Azt is mondom, hogy a festékes, tehát a csíki szőttes egyrészt az öltözet, másrészt pedig a jellegzetes csíki szőnyeg, az úgynevezett festékes szőnyeg. Ennek a szövését, a hagyományos mintáit, színeit, ezt is fölelevenítették. Itt is megvoltak a megfelelő vezető asszonyok, Gál Ferenc felesége, Pál Gábor felesége, akik maguk köré gyűjtötték a falusi asszonyokat, ilyen csoportokat alkottak, és ez a festékes mozgalom is nagyon föllendült ebbe az időbe. Itt a múzeumban nem régen volt egy nagy kiállítás, ahol külön szoba volt a csíki festékeseknek, és erről a mozgalomról is szó volt. Ha megnézzük a következő képet, akkor láthatjuk, hogy nem csak a kar nagy, a középen ülő Domokos Pál Péter, de a 3 széki fiatal tanítók zöme is székely harisnyát hord már. Tehát néhány év alatt szépen terjedt a mozgalom. 1929-ben volt Orbán Balázs születésének 100. évfordulója, és akkor egy nagy kiállítást rendeztek Csíkszeredába. Tavasszal a főgimnázium termeibe és folyosóin. Ezt is írják a növendékek, hogy milyen izgalmas volt az az egész, hogy naphosszat jöttek a falvakból a szekerek, meg autók, és hozták a különböző tárgyakat. Előtte egy felhívást bocsájtottak közzé, azt is Domokos Pál Péter írta, és abban az volt, hogy mindent kérünk, ami használati tárgy, azokat is, a hagyományos használati tárgyakat, öltözetet, hímzéseket, és már akkor is elkezdték a régi egyházművészeti tárgyak gyűjtését is. A diákok is részt vettek a gyűjtésbe is, meg az egész szervezésbe, elrendezésbe, és a falusi értelmiség tagjai a csiki lapok beszámolt a kiállításról, és 37 segítőt sorol föl. Ez azt is jelenti, hogy itt nem csak egy emberről van szó, vagy két emberről, hanem hogy megmozgatják az arra alkalmas embereket, tehát hogy sokan vesznek részt ezekben a mozgalmakban. A következő évben, 1930-ban egy ennél még nagyobb szabású kiállítást rendeztek, ugyancsak Domokos Pál Péter, Vám Szergéza, Nagy Imre, Gál Ferenc, így lehet mondani a fő embereket, és ez egy olyan nagy és komoly népművészeti és egyházművészeti kiállítás volt, amit a mai Csiki Székely Múzeum, ami Szeredában, Mikóvárban van, úgy tekinti, hogy ez az a múzeumnak a megalakulása. Tehát, hogy ezt a négy embert a alapítók között tartja számon. Ez is azt jelenti, hogy amit elindítottak, annak komoly és nagyobb távlatai vannak, hiszen az a múzeum az azóta létrejött, fejlődik és egyre jelentősebb kiállításokat rendez. Nagyon valószínű, hogy ezek a nagy sikerrel járó és az egész vidéket megmozgató rendezvények hozzájárulhattak ahhoz, hogy azért felfigyeljenek rá, az új hatalom felfigyeljen rá, és egy kicsit megpróbálja fékezni ezt a tevékenységet. Megvonják tőle a tanítási engedélyt, a diplomája nincs honosítva, mert a két ország között ebből a szempontból nincsen kölcsönösség. Tehát 1929-ben állás nélkül maradt, ekkor kerített sort az első moldvai gyűjtő útjára. Mindig a Bartók Béla a Magyar Népdal című könyvének egy bizonyos bekezdésére hivatkozik, ez a következő. A magyar olvasók számára nem szükséges a magyarság földrajzi elhelyezkedéséről bővebben szólnom. Csak arra, talán némelyek előtt nem ismert körülményre akarom itt figyelmüket felhívni, hogy a régi Magyarország területén kívül Bukovinában is van egy 5 falunyi magyar nyelvsziget, Moldvában Bákó városa körül van néhány magyar falu, végül Szlavóniában körülbelül 10. A moldvai területet kivéve gazdag anyagunk van mindezekről a helyekről is. Ebből a bekezdésből ez a moldvai területet kivéve. Ez erre fölkapta a fejét Domokos Pál Péter, és azt mondta, hogy hiszen itt vagyok ennek a szomszédjába, akkor ez lesz a következő feladat. Így került sor első gyűjtőútjára 1929 őszén, és ez az első út 3 hónapig tartott, ami egy jó hosszú út, hogyha meggondoljuk, nem nagyon szoktunk ennyi időre elmenni. A második útja az 3 év múlva, 32 nyarán volt, az is 3 hónap. Az első út az még 3-4 hónapot is lehet mondani. Az első útra biciklivel megy, és sokat gyalogol. A második útjára egy lovas szekérrel megy, fonográffal, utitársa Lackó László, kézdivásárhelyi egyetemista. A második úton is azért nagyon sokat gyalogol, hatalmas utakat járnak be, ahogy követni lehet, a második útjának fennmaradt a gyűjtőnaplója. Az nagyon érdekes, az első percről az utolsóig mindent leír, mikor, hova megy, mi hány kilométer, a lovacska hány kilométert, hány száz kilométert tett meg az alatt, az idő alatt, amíg ott voltak. A fényképezőgépet és pénzbeli segélyt kap az első úthoz a Sepsiszentgyörgyi Múzeumtól, megtanulja a fényképezést, Északi Ödön nevű kolozsvári fényképésztől, és úgy indul el Háromszék felől az Ojtozi szoroson keresztül. Nem tudni hogyan, az első pillanattól kezdve ráér ez a moldvai magyarok létének kulcskérdésére, a feloldhatatlan vallási problémára, és abból kiindulva végzi a gyűjtést, onnan tekinti át a csángók helyzetét. Azért is érdekes, mert úgy indul neki, amennyire én tudom, ugye azért én sokkal többen tudok, de ez egy nagyon korai idő, tehát azért innen nagyon kevés olyan dokumentum van, amit az ember használhat, és ugye általában úgy van, hogy nem kérdez az ember addig, amíg lehetne, és amikor már nem lehet, akkor jutnak eszébe, hogy mi mindent kellett volna megkérdezni. Tehát én úgy tudom, hogy ő azzal indult el, hogy népdalokat gyűjt. De mégis a plébániákat veszi számba, és úgy járja végig azt a területet, amit végig akar járni. Ugye az természetes, amikor együtt voltunk, akkor is mindig úgy volt, hogy ha valahova mentünk, általában a paphoz mentünk. Ha valahol tanítványa volt, vagy mi, akkor azt kerestük meg, de itt is gondolom, hogy a papokat kereste volna először, csak hogy ezekkel a papokkal nem lehetett szót érteni. Szóval az is lehet, hogy rögtön beleütközött abba a nehézségbe, ami aztán arra indította, hogy erre a kérdésre végig nagyon figyeljen. Azt kiderült, hogy tehát a csángókat, a vallásuk nagyon élesen megkülönbözteti a környezetüktől. És azt is lehetett látni, hogy a vallás az, ami az ő életüknek a keretét, szerkezetét adja, és amihez a nagyon-nagyon ragaszkodnak. A legfőbb ember a pap, és az a legtöbb helyen nem tud magyarul, és nem érti a hívei nyelvét. A hívek között viszont nagyon sokan vannak, akkor még különösen, és az asszonyok különösen, akik egyáltalán nem tudnak románul. Ez egy feloldhatatlan, egy igazi probléma. Azt is észreveszi, hogy itt nagyon sok helyre a pap csak ritkán jut el. A fő személy nem a pap, hanem a kántor, akit deáknak, diáknak hívnak. Itt látunk egy lábniki diákot, deákot, ahogy mondjuk. Ugye ránézésre az egész család olyan, mint egy moldvai csángó család, mezitlábas gyerekek, a felesége úgy öltözve, ő maga is úgy öltözve, de könyv van a kezébe. Tehát a diákokat most már tudjuk, mert nagy tanulmányok születtek a moldvai deákok szerepéről és az egyes deákokról is. Táncos Vilmosnak vannak nagyszerű tanulmányai erről, de az első, mondjuk a legelső igazi híradást azt a Zöld Péter jelentéséből lehet tudni, aki leírja, hogy a csöbörcsöki magyarokat hogy gondozza a nagyon-nagyon idős deák, mert papjuk nincsen. De a későbbiekben Domokos Pál Péter hozza azokat a nagyon fontos adatokat, amiket a leírásaiból ki lehet venni. Mert a deák mind megkeresi őket, végigkérdezgeti, hol tanult, miből énekelnek. A Kájoni Kancionale köteteit azt mindig nagyon gondosan számon tartja, hogy hol hány van. Kiderül, hogy valóságos dinasztiák vannak. Van olyan kántor, akinek a 6 gyerekéből 3 kántor másutt. Eljár a templomokba, meghallgatja a prédikációkat, elmegy búcsúba úgy, hogy a falusiakkal együtt megy, meghallgatja, hogy mondják a rózsafüzért. Szóval úgy beleépül az életükbe, hogy minden fontos eseményen úgy vesz részt, hogy azt ő megfigyeli, hogy történik. Ezek azok az évek, amikor ez a teljes román nyelvre való átváltás történik az egyházi téren. Tehát a papok, akikkel találkozik, azoknak a zöme már öntudatos román. És folyamatosan történik a deákoknak is a leváltása. Tehát, hogy pont ezek a 30-as évek azok, amikor még nagyon sok helyen megvan, de már találkozik olyanokkal, akik paraszkodnak, hogy elvesztették az állásukat, mert a pap elküldte őket, és azzal bízzák meg, hogy fordítsa le a magyar szövegeket románra, és azt tanítsa be. Szóval a szeme előtt történnek ezek a, ennek a románra való átváltásnak a szeme előtt folyik. Az egyetlen a pap, aki nagyon fontos az ő életében akkor is és ezután is, ő Neumann Páter. 41 évig szolgált Bogdán falván. Őt említi egyébként a könyvébe külön is, hogy segítette, úgyhogy nem tudom, hogy hogyan, de neki biztos, hogy sokat köszönhet. Hihetetlenül tisztelte őt, és mindig, amikor beszélt ilyen dolgokról, akkor ezt a Neumann Pátert mindig megemlítette. Tehát Bogdánfalva az egyik legfontosabb és leghagyományosabb, hagyományőrzőbb moldvai nagyközség. Neki volt ő a lelki pásztora 41 évig, egy német ember. Úgyhogy német ember, aki megtanult magyarul, mert hogy a hívei magyarok. És ő vele beszélte végig ezeket a kérdéseket. Azért nagyon fontos még ez a Neumann Páter, mert ő ismerte Petrás Ince Jánost. Úgy személyesen, hogy barátságban volt vele, és ő volt ott a halálos ágyánál. Tehát szinte összeköti Petrás Ince Jánost, aki Domokos Pál Péternek megint az egyik legfontosabb témája volt, és a moldvai csángóknak az egyik legfontosabb embere, egy pap, egy csángó származású pap a 19. században, aki ráadásul a legelső népköltési szövegeket gyűjtötte a csángóktól, amit Domokos Pál Péter talált meg és közölt. Ott Neumann Páter az összekötő. Ebbe az időbe, tehát Bogdán falváról olyan kitiltották féle, az idős volt már, és egy másik pap jött a helyébe, és ki kellett költözön a faluból, és egy pár kilométerrel odébb épített magának házat, és ott élt, és ott látogatta meg őt Domokos Pál Péter. Ami még érdekes, hogy teljes falu névsorokat közöl. Tehát ahol eltölt egy pár napot, érdeklődik minden után, és akkor megkérdezi, hogy hányan vannak katolikusok, magyarok, és ezeknek a neveit fölírja. Ezt nem tudom, hogy vajon akkor már ismerte a Bandinus kódexet, mert abban vannak ilyen névsorok. Én úgy tudom, hogy az később került rá sor, vagy hogy ez honnan jutott eszébe, de a könyv tele van falu névsorokkal, amiket a mai napig böngészik a csángok különösen, hogy hol találják meg a őseiket, és ami nagyon fontos névtani és minden egyéb szempontból. Közöl élőszavas szövegrészeket, hogy érzékeltesse, hogy beszélnek egymás között, milyen a nyelvük. Idős emberekkel elmondatja, hogy milyen részei vannak a szövőszéknek, az ekének, hogy szántanak, az asszonyokkal, hogy termelik a kendert, hogy szőnek, itt minden szónak nagy jelentősége van. Ugye ilyesféleképpen gyűjtik a nyelvi atlasznak a meghatározott pontokon bizonyos szavakat kérdeznek, ennek az előzménye itt már megvan. Az első két gyűjtőút eredményét a Moldvai Magyarság című könyvének egymást követő kiadásaiban tette közzé. Az első kiadás, az első kötet kéziratával, a kották lejegyzésével Bartók Bélához ment tanácsért. Ahogy elmondta, leírta, 930-ba, tehát 29 őszén volt a gyűjtés, még decemberben is vannak dátumok, hogy még ott van. 30-ban már elkészítette a kéziratot, és felment Budapestre. A Zeneakadémián a folyosón megvárta, amíg kijön a teremből Bartók, és akkor megmondta, hogy mi a kérdése, és Bartók azt mondta, hogy keresse meg a Csalán utcai otthonába. Ott megkereste, átnézte, érdekelte, a csángó anyag bíztatta is Domokos Pál Pétert, és a későbbiekben kiderült, hogy valóban érdekli, és hogy a bíztatást és a segítséget is komolyan gondolja. A kész kézirattal kezdetben mindenfelé házalt, de egyáltalán nem érdekelt senkit. És végül is Csíksomlyon, ahogy úgy elmondogatta, ez a Péter Ferenc nevű nyomdász azt mondta neki, hogy kiadom én, tanár úr, azt a könyvet. Egy kicsit az van benne, hogy már adjuk már, hát csak nem olyan nagy dolog, azt kiadom, és így jelent meg magánkiadásban, 500 példányban. A kottáit Nekolni Rezső írta itt Budapesten egyébként, ezt megtaláltam valahol. Ez az első kiadás, Péter Ferenc Csíkszereda. Éppen ezért a kezdeti nagy nehézségek és elutasítás miatt meglepő, hogy milyen elképesztő sikert aratott ez a könyv, amit nem akartak megjelentetni, és Csíkszeredába jelent meg. Hozzájárulhatott az is, hogy ügyesen, szerencsésen megkérte, Zabolán van a Mikes, volt akkor a Mikes család, és ott megkérte az egyik Mikes grófnőt, aki Budapestre jött, hogy hozzon fel 25 példányt, és olyan ajánló szavakkal azért helyezze el, most nem tudom, hogy talán az akadémiára küldte. Az is lehet, hogy az újságoknak, én nem tudom, de ez úgy célba talált ez a könyv, amit nem nagyon tudok hasonlót mondani. Tehát 31-ben jelent meg, most képzeljék el, hogy csak 932-es adatokat mondok. És akik írtak róla, azok nem két-három sort és nem semmit mondóan, hanem komoly, nagy ismertetések és vezércikkek és recenziók jelentek meg róla. 32-ben írt Jakabfi Elemér a Magyar Kisebbségbe Lugoson, Nyírő József a Keleti Újságban, Súlyok István az Erdélyi Lapokban, Vencel József az Ellenzékben, Herceg Ferenc a Pesti Hírlapban vezércikke, Móricz Miklós a Budapesti Hírlapban, Szent Imrei Jenő az Erdélyi Helikonban, Mihály László a Zászlónkban, Debreceni László az Erdélyi Fiatalokban, Csűri Bálint a Pásztor Tűzbe, Almási Mihály a Prágai Magyar Hírlapban, Milotai István a Magyarságban, Kovács Alajos a Statisztikai Szemlében, Kacsó Sándor a Brassói Lapokban, Nagy Miklós a Budapesti Szemlében, Száz Zsombor a Magyar Szemlében. Azt hiszem, hogy valamit ez a célba talált, hogy ez pontosan így van. Még mindig azt kell hangsúlyoznom, hogy azokat az éveket éljük, amikor nagyon-nagyon eleven még az Erdély elvesztése fölötti fájdalom. A Moldvai Magyarság első oldalára az van írva, hogy nektek magyaroknak, róluk magyarokról, és szerepel benne egy olyan mondat, hogy könyvemmel szeretném meg a csángóság sorsában szeretném megmutatni a székelységnek szánt jövőt. Na most azt hiszem, hogy ezt, szóval, hogy nagyon megértették, hogy mi van ebbe, és úgy olvasták, egyébként élvezetes olvasmány is ez az úti napló része különösen. Szóval mondom, hogy példátlan sikert aratott a moldvai magyarság első kiadása. A második kiadás Kolozsváron jelent meg 34-ben, kotta anyaga változatlan, tehát közben megvolt már a második gyűjtőút, de az még nem került ebbe bele. Szövegében kisebb változtatások vannak, ezt Wenzel József, a későbbi neves szociológus, aki tanítványa és közeli barátja volt Domokos Pál Péternek, ő rendezte sajtó alá, és 1000 példányban jelent meg. A második gyűjtőút fonográf hengereit a Néprajzi Múzeumtól kapta, és oda is adta le, ezeket Bartók Béla jegyezte le. A második út zenei és szöveganyagát Bartók bejegyzéseivel, mert akkor az idő napkeletre fordult című kötetében adta ki, Domokos Pál Péter 1940-ben Kolozsváron. Ugyanekkor jelent meg az Adalékok Moldva történetéhez című kötete is, amely Bandinus püspök Moldváról szóló 17. századi lati jelentésének magyar fordítását tette közzé. Valamint egy 18. század végi osztrák térképleírást Moldváról, amelyet 1934-ben Bécsben a hadi levéltárban kutatott fel. A moldvai magyarság harmadik bővített kiadása a második gyűjtőút néprajzi anyagát és a fentmondott új kiadványokat is magába foglalta, továbbá egy moldvai mesét a Pátria sorozatból, Petrás Ince János 4 levelét, és 1941-ben jelent meg Kolozsváron. Borítóját ugyanaz a neves heraldikus Köpeci Sebestyén József tervezte, aki a már bemutatott Ex Libriszt. Itt vannak a címerek, és itt kis, nagyon szép ez a borító, itt egy kicsit halvány, de olyan szívesen böngészi az ember, hogy mi van rajta. Egy kis kitérőt teszünk most Gyergyóba, mert ezek is fontos évek Domokos Pál Péter életében. Amikor 33-ban véglegesen eltiltják a tanítástól, akkor 3 évre Gyergyó alfaluba hívják kántornak. 3 évet tölt ott is, és akkor költözik Kolozsvára családjával, ahol 44-ig marad. A gyergyói évekből 2 kedves fotót mutatunk be. Egy interjúban így mondta el: tanítványaim, kik nagy sárban, falábon, gólyalábon jöttek iskolába, nyári vakációban az erdőkön, havasokon marhát is őriztek. Csináltak ők havasi kürtöt is, amint mondták. Kértem, hogy mutassák meg. Elhozták, s kérdeztem, hogy fújták. A gyermek válaszolt: belé futtunk, s a kürt bőgött. Amikor a medve hallotta a kürt szót, a foga kocogott eszes, elfutott. A másik képen Senki Pista, az alfalvi koldus furujál. Az ő története így szól. Senki Pista Gyergyó alfalu koldusa volt. 1933 és 36 között nagy kántor voltam Gyergyó alfaluban, mondja Domokos Pál Péter egy interjúban. 34 karácsonyán még legényember voltam. Karácsony szombatján búsongtam, mint egyedülálló, akinek senkije nincs. Minden család készült az ünnepre. Este felé az ajtóm előtt gyermekhangok szólaltak meg. Gyermekcsoportok váltották egymást, aztán jöttek a legények, leányok. Utolsónak Senki Pista, a falu koldusa jött, és furulya szóval kedveskedett. 2 furujával járt, egy hosszúval és egy röviddel. Sohasem hallottam olyan szép furuja szót, mint a Senki Pistáé. Furujázta a szép violácskát, a serkeny lelkemet, a szerencsés órát, és a végén a pásztor nótáját, mely szomorú és vidám részekből tevődött össze. Gyergyóban egyébként meglátogatta Domokos Pál Pétert Szabolcsi Bence feleségestül. Szabolcsi 27-ben, amikor kájoni emlékek után járt, akkor kereste meg Somjon Domokospál Pétert Stankó Béla tanácsára, és ő segítette, Szabolcsi segítette és gondozta a Csíkcsobot falvi kájoni kéziratról szóló Domokospál Péter cikkek budapesti megjelenését. Szabolcsi Gyergyóban egy kicsit Kodály nyomában is járt, Kodály 910-ben gyűjtött ott, amikor meglátogatta az ott kántorkodó Domokospál Pétert és feleségét. Összehívták neki a jó énekeseket, hangszereseket, meghallgatta Senki Pistát is, és Fodor Andrást, a falusi cigányzenészt, akinek egy dallamát aztán az Apolló és Diana című gyűjteményében Szabolcsi feldolgozta és kiadta. Röviden szóljunk a népzenei pátria felvételek egy különleges alkalmáról. A népzenei pátria felvételeket 1936-ban kezdte meg a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztálya, és a Magyar Tudományos Akadémia, majd a Magyar Rádió, azzal a céllal, hogy kiválasztott előadók dalait, hangszerjátékát, meséit stúdió körülmények között hanglemezre vegye. Az 1938-as eukarisztikus kongresszus ürügyén ki lehetett hozni Budapestre néhány csángó énekest, akik a rádióban lemezre énekeltek Kodály, Bartók, Lajta, Veres Sándor jelenlétében. Ez a dalsorozat is Bartók lejegyzésében vált közismert és terjedt el. Közülük mondhatni már közismert a Porondos vízmartján, a Hajtoklányok uzsajasba és a Piros-piros szegfű. Az énekeseket, köztük Szabó Ferencet és feleségét Domokospál Péter készítette föl, ő ment le elő készítésre Trunkba, ő hozta fel őket vonaton Budapestre. Erről a felvételről szól Bartók Svájcba írt levelének egy részlete. Amit most nem találok meg. Itt van. Tegnap és tegnap előtt két szép napom volt, írja Bartók Svájcba. Két úgynevezett csángó asszony volt itt Moldvából, Kelet-Románia. A csángók a létező legkeletibb magyarok, akik sohasem tartoztak Magyarországhoz. Rettenetesen el vannak nyomva, nyelvileg és politikailag is, de egy egészen különleges, régies nyelvet őriztek meg. Éppen a románok hihetetlen politikai elnyomása miatt lehetetlen őket Budapestre hozni. Most is csak az eukarisztikus világkongresszus alkalmából volt lehetséges. Itt remek hanglemez felvételeket csináltak velük. A két asszony, analfabéták, dalokat énekelt, meséket mondott, különleges kiejtésével és régies viseletével elbájoló volt. Egyelőre azonban titokban kell tartani a történetet, és később is név nélkül kell nyilvánosságra hozni. Egyébként megtörténhetik, hogy a szegény ártatlan teremtéseket a román rendőrség a dutyiba dugja, csupán azért, mert itt az anyanyelvükön dalokat és meséket adtak elő. Szép a világ, ugye? A háború után 1944-ben Domokospál Péternek családjával együtt menekülnie kellett. Magyarországon folytatta életét és munkáját az ugyancsak menekült, áttelepült csángók között. illetve bukovinai székelyek és csángók között. Ez 14 ezer bukovinai székelyt és a hozzájuk csatlakozott, mint egy 1000 léleknyi moldvai csángót jelentett. Együtt telepítették őket Bácskába 41-be, és onnan menekültek, bolyongtak szekereiken az ország útjain, míg Tolna és Baranya községeibe le nem telepítették őket az onnan kitelepített svábok helyére. Nehezen tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az a helyzet. Mindig általában csak egy-egy, ha, akkor is csak egy-egy szálát vesszük elő. Most éppen arról van szó, hogy milyen igazságtalan volt a németek tömeges kitelepítése annak idején. De ha még azt is tudnánk, hogy ugyanakkor egyszerre mi zajlott egy-egy ilyen községbe, hát az valósággal elképesztő, mert a németek helyére hoztak székelyeket, csángókat, akik ugyancsak menekültek, akiknek ugyanúgy el kellett hagyniuk a sajátjukat, amit hoztak, és ráadásul egy idegen házba kellett beköltözniük, sokszor úgy, hogy a német család ott maradt, de arra kötelezték, hogy fogadja be a telepítetteket. De ugyanúgy jöttek az átdobott felvidékiek közül, és elmondhatatlan, hogy hány felől, nem tudom, hogy ezt valaha is feldolgozták-e. Hegedűs Lajosnak van egy 1952-ben megjelent, egy nagyon jó nyelvész volt Hegedűs Lajos, és azt írja, hogy ugye a csángókat főként három községbe telepítették, Egyházaskozára, Száraszpusztára és Mekényesre. És azt mondja Hegedűs Lajos, hogy Egyházaskozár 45-46-ban ide telepedett le a moldvai Gajcsánából 60 család, 348 taggal. Lábnikból 35 család, 210 taggal. Klézse és környékéről 4 család. A községnek nyelvileg is tarka képet ad az a tény, hogy ez időtájt számos más vidékről származó telepes is került ide. A bukovinai Istensegicsről, Hadikfalváról, Andrásfalváról, Fogadyistenből, az erdélyi Csernakeresztúrról, Ludasról, Déváról, a szlavoniai Imszolci és Berslanica községből, a boszniai Vucsákról, a szlovákiai Nátszegről. Ezen kívül több mint 60 német család is ott maradt. És ekkor néhány évet Domokos Pál Péter Száraszpusztán élt, mert ő is éppen elvesztette akkor az állását, és ott kapott egy német házat Száraszpusztán, és ott azóta is emlegetik, szóval, hogy próbálta segíteni a csángókat hivatalos ügyekbe, egyebekbe, és ugyanakkor nagyon sokat gyűjtött is. Ugyanis a háború után folytatták ezt a bizonyos pátria sorozatot, és megbízták Domokos Pál Pétert, hogy végezzen feltáró gyűjtést a székelyek, a bukovinaiak és moldvai csángók között, és válasszon ki közülük olyan énekeseket, kiknek dalanyaga, előadásmódja és hangja alkalmas lemezfelvételre. Ő 1949. decemberében és 1950. március áprilisában szekérrel végigjárta a telepes falvak többségét és útjáról részletes jelentést írt, és előkészítette, akkor kiválogatta az embereket, asszonyokat, és így jöttek föl ezek aztán Pestre, és nagyszerű, nagyon jó felvételek készültek, a mai napig is ez egy nagyon fontos anyag. Nem lehet? Jó. Ebben a részletes jelentésben bukkan fel a bukovinai székely istensegicsi születésű Gáspár Simon Antal neve, akiről mondják, hogy neki kancionáléja van. Ez felkelti Domokos Pál Péter érdeklődését, és felkeresi őt Nagyvejkén. Ekkor 18 éneket jegyez föl tőle. Hallgassunk meg most egy éneket Gáspár Simon Antal előadásában, Kaszás-e földön a halál.
Kaszás e földön a halál, kéni mindenütt rendet kaszál. Erejét mutatja, kaszáját forgatja, virágokat nem szán, korokkal egybeáll. Jajog magad, szép virág szám. Fáradt, hatatlan arató, mert sarlója mindenható. Kinél nincs élesebb, semmi vagy sebesebb, mert minden ezen túl előtte földre dél. Jajog magad, szép virágszál. Halál órája folyton foly, éretlen fűvel sem gondol. Szertelenül kaszál, kikeletben sem áll, sötétben is talál, mit vágjon a halál. Jajog magad, szép virágszál. Festett színek ábrázatja, kaszáját meg nem válhatja. Valahova kerül, kaszája meg merül, bár friss erős legyen, mint fogytig elmegyen. Jajod magad, szép tirakszál. Mennyi sok szép liliomok, voltak, akiknek nincsen nyomuk. Többé ne fénylenek, mert oda lettenek. Jaj, tündeklő szépség, elvész sérvad zöldség. Jajod magad, szép tirakszál. Hol vagytok, hüvek tükeri, rózsák, virágok csemé? Igaz, meghervadtál, már el is száradtál, kik másnap friss színben tündök lettek szépen. Jajog magad, szép virágszál. Vannak rózsák őrzőzői, csipkék hegyes tevisei, de az éles fegyver ezeken erőt nyer, erős ellen halál, nagyobb erőt talál. Jajog magad, szép virágszál. Mind járnak hát a kis violák, alacsony tamaris rózsák, ha magas cidrusfák, jó szagú ciprusfák, elvesztik helyiket, érzik veszélyeket. Jajog magad, szép virágszál. Narcéus minden szemesebb, játszintasnál ékesebb, mégis mind eleshet, én nem és füveket, mérges halál veszti, sötéten elsüjeszti. Jajog magad, szép pirakszál. Narcéus mi nem esed, a játszintnál is ékesed, mégis mindezeket, én nemes füveket, mérges halál veszti, s őket elsüllyeszti. Jajog magad, szép virágszál. Ti is csillagó virágok, szép színnel festett orcátok, kik most kevékedtek, hányjátok színetek, elmentek, elmentek, meg nem menekültek. Ja jó magad, szép virágszám. Hét színű szép pillanácska, te is pinkesti rózsácska, bársonyos színeddel, avagy friss híneddel, nem használsz előtte, ha nyilat rád lőtte. Ja, jó magad, szép virágszám. Tündöklő szép bársony virág, olyan lesz, mint csak az az aszvág. Semmit szép színeddel, nem használsz az önnel, elesél, mert még halál, bizony levagd éved. Jaj, jó magad, szép virágszám. Friss állapotú amaránt, kit hervadás nem könnyed bánt, de ó mérges szája, halálnak a szája, megemész Mihály tér, véletlen földre vér. Ja, jó magad, szép virágszám. Major annának illatja, keveset ér friss harmatja, halálnak szaglása, mert nincs, hogy meglássa, kinek mind van szaga, de szagos ő maga. Ja, jó magad, szép virágszám. Szegfi, mely szépnek láttatik, de arra nem találtatik. Még aztán rozmarinok rettegnek, félnek is, mert állnak illetlen, a halás kegyetlen. Ja, jó magad, szép virágszám. Hideg lelést eloszlatja, citúriának illatja, de mégis hidegét, halálnak idegét, vissza nem vetheti, el nem kerülheti. Ja, jó magad, szép virágszám. A semmi rám is kertéig, kaszája ér mind végig, hogy felhőkben csüggé, csak nem égből függé, füvek megposdolnak, s onnan mind lehullnak. Ja, jó magad, szép virágszál. Ha egy virág nyílt valahol, meg nem marad éppen sehol. Jaj, jó illatozó, virág elváltozó, mert halálsz hirtelen, hervasztja hirtelen. Jaj, jó magad, szép virágszál. Elesél hát szép virágszál, halál a kaszájaire játszál. De napra nézi, jövendőt intézi, virág végórádra, vigyázz jól magadra. Ja, jó magad, szép virágszál. Ne félj immár, ó szép virág, mérges foga, mert meg nem rág. Többé riad nem hág, mert kedves utották, úgy jobban zöldítik, nem bánt háborúság. Ja, jó magad, szép virágszál. A mennyei virágos kert, jó fűveknek